Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Szabó Gergő, itt a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Sok európai potya utasa van a NATO-nak, hangzott el a külügyi intézet egy a témában rendezett beszélgetésén. A problémát a tagállamok közötti szorosabb együttműködés hidalhatja át. Sigmond Árpád kérdezte Varga Gergelyt, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársát.
Míg az Egyesült Államok ugye globális hatalomként is jelentős erőforrásokat fordít a katonai képességeire, addig Európán belül rendkívül színes ez a kép. Csak néhány NATO tagállam van, amelyik valóban képes és politikailag is képes áldozni a védelmi szférára, a katonai képességeinek a modernizációjára, de nagyon sok olyan európai állam van, akit úgymond potyautasként lehet megnevezni, akik elsősorban csak élvezik a NATO nyújtotta biztonsági garanciákat, de nem igazán hajlandóak jelentős erőforrásokat biztosítani a védelmi szférára, és nem is nagyon hajlandóak jelentős erőkkel, például távoli missziókban részt venni, kivenni a részüket a közös NATO feladatokból.
Több NATO tisztségviselő is aggódott már a válság óta a honvédelmi kiadások folyamatos csökkentése miatt, azért, mert hogy a NATO talán már nem képes azokat a feladatokat ellátni, amit korábban. Volt, aki egyenesen azt mondta, hogy a nemzeti haderőnek tulajdonképpen vége, most már arra kéne fókuszálni, hogy a különböző képességeket más-más nemzetek oldják meg.
Így van, tehát az egyik lehetséges kiút vagy megoldási mód, amelyben az európai országok, illetve hát az Egyesült Államok is gondolkodik, az a szorosabb katonai együttműködés a tagállamok között, ami gazdasági értelemben értelemszerűen igenis racionális lépés, ugyanakkor ez fölveti az államok szuverenitásának kérdését. És adott esetben sok előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti érdekei nem teljesen fedik egymást, és adott esetben olyan helyzetbe kerülhet az állam, hogyha szeretne is, vagy olyan érdekei lennének, hogy beavatkozzon valahol, vagy részt vegyen valamilyen katonai misszióban, mégsem lesz rá képes, mivel nincsenek meg a megfelelő katonai eszközei hozzá.
De a NATO sem kényszerítheti rá a tagállamait, hogy vállaljanak komolyabb szerepet a különböző missziókban. Mi lehet a megoldás erre a feszülő problémára?
Hát a megoldás mégiscsak valamilyen formában a szorosabb katonai együttműködés. Erre nézve vannak kezdeményezések, például a legnagyobb jelentőségű ilyen európai kezdeményezés az a francia-brit védelmi együttműködés, de hasonlót láthatunk az északi államok közötti biztonságpolitikai együttműködésben, és bizonyos tekintetben csíráiban már ez megmutatkozik a visegrádi országok között is, például 2016-ban egy közös Európai Uniós harccsoportot fognak minden bizonnyal a visegrádi országok kiállítani, de gyerekcipőben járnak ezek a kezdeményezések.
Varga Gergelyt, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársát hallották. Hugo Chávez távozásával komoly gazdasági politikai bizonytalanság jelenhet meg Latin Amerikában. A kontinens egyik legjelentősebb gazdaságával rendelkező állam ugyanis fontos stabilizáló szerepet tölt be a kontinensen. Dömény Zsuzsa, Latin Amerika szakértőt Király István Dániel kérdezi.
Chávez kormánya különböző kedvezményes szerződések alapján szállít olajat Kubába, Nikaraguába és Ekvadorba is, Bolíviát is valamilyen szinten segíti, és ezek a szerződések nyilvánvalóan egy másik kormány hivatalba lépése után átalakulhatnak egy reális olajárakat megközelítő szintre. Ez nagyon komoly változást idézhet elő elsősorban a kubai gazdaságban, de nagyon érzékenyen érintheti a többi megnevezett államot is.
És politikailag várható a jelentős fordulat Latin Amerikában Hugo Chávez halála után?
Politikailag elsősorban Kubában billenhet meg az egyensúly, mivel ott kardinális kérdés az olajellátás, annak ellenére, hogy van saját olajkitermelési kapacitásuk, de az messze nem fedezi a szükségleteket. Ez nagyon nagy problémát jelenthet a politikai bizonytalanság az egész régió számára, mert Venezuela támogatása nélkül ezek az államok nagyon fontos, fontos támaszukat vesztették el. Ennek ellenére az Egyesült Államoknak sem érdeke, hogy ebben a térségben valami fajta kaotikus helyzet álljon elő, mert millió szállal kötődnek a latin-amerikai országok gazdaságilag az Egyesült Államokhoz. Venezuela különösképpen, mert az egyik legfontosabb olajbeszállítója az Egyesült Államoknak, különösen a déli régióban elhelyezkedő a venezuelai olajra épített kőolajfinomítók miatt, és a venezuelai import az Egyesült Államokból az rendkívül jelentős volumenű, elsősorban élelmiszer importot jelent, de nagyon nagy mértékben egyéb árucikkeket is, és nyersanyagokat.
A kijelölt utódról, Nicolás Maduroról mit tudunk? Elég keveset beszélt, elég keveset jelent meg a nyilvánosság előtt, ugye amióta Chávez decemberben tulajdonképpen eltűnt a nyilvánosság elől, azóta lehetett őt többször látni, hallani. Ő milyen személyiség vajon, mennyire tudja és mennyire követi a Chávez féle utat?
Hát ez a nagy kérdés, mint minden vezérelvű rendszerben, a vezér mellett nem tűnnek fel nagyon tehetséges vagy kiemelkedő karizmájú emberek, hanem inkább végrehajtó típusú politikusok vették körül a Chávezt is. Ilyen a Maduro is, semmiképpen nem az a karizmatikus jelenség, aki helyettesíthetné, vagy a helyébe léphetne Chávez-nek. Valószínűleg egy ideig tovább fogja őt vinni Chávez híveinek a lendülete vagy akarata. 2-3 héttel ezelőtt már elkezdődött gyakorlatilag a kampány. A megszólalásai egyre inkább hasonlítottak egy kampánybeszédre, holott az alkotmány igazából erre az átmeneti helyzetre igazából a parlament elnökét jelöli ki, mint a legfőbb hatalmat. Jól látható, hogy kettőjük között nagyon komoly hatalmi harc dúl. Úgy néz ki, hogy Maduro kerül ki ebből győztesen, de még nagyon kérdéses, hogy a hadsereg, amely a Chávez alatt politikai és gazdasági hatalomra is szertett, ami azelőtt tiltva volt számára, az komoly erőként kimögé áll.
Dömény Zsuzsa, Latin Amerika szakértőt hallották. Észak-Korea valójában az Egyesült Államokkal folytatott kétoldalú tárgyalást és a 60 éves fegyverszünet békeszerződéssel történő lezárását szeretnék kiprovokálni az egyre szélsőségesebb retorikájával, véli az Inforádió által megkérdezett szakértő. Seres Gerda kérdezte Csoma Mózest, az ELTE koreai tanszékének vezetőjét.
Én úgy gondolom, hogy alapvetően egy kötélhúzásról van szó. Egy kötélhúzás, ami tulajdonképpen már majdhogynem 20 év óta tart. Elsősorban Észak-Korea és az Egyesült Államok viszonyában. Az elmúlt napokban azt tapasztalhattuk, hogy az észak-koreai vezetés és az Egyesült Államoknak a retorikai ütésváltásai, és hát különösen az észak-koreai vezetésnek az a törekvése, hogy mindenképpen tárgyaló asztalhoz ültesse az Egyesült Államokat, és kétoldalú tárgyalásokra vegye rá az amerikai kormányzatot. Ez az elmúlt napok során alakult át egy olyan típusú retorikai erődemonstrációba, aminek hát egyértelműen a dél-koreai kormányzat is, hát úgy tűnik, hogy áldozatául válik.
De úgy tűnik, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának büntető szankcióira adott válasz egy ilyen ördögi kört eredményez, tehát egyre inkább eldurul ez a retorika, és egyre inkább menthetetlen lesz a helyzet.
Én úgy gondolom, hogy ha az elmúlt 20 évnek a tükrében nézzük meg a jelenlegi fejleményeket, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államokkal való ütésváltásnak. Az a törekvés, amivel a észak-koreai rezsim szeretné rábírni az Egyesült Államokat, hogy létrejöjjön egy kétoldalú megállapodás, ami tulajdonképpen egyben lezárhatná a fegyverszünetet, lezárhatná azt a ideiglenes állapotot, ami most már 60 éve tart a koreai félszigeten. Tehát ez a folyamatos húzavona eredményezett számos olyan erődemonstrációt, amely maga után vonta a nemzetközi közösségnek a büntető intézkedéseit. Észak-koreai rezsimmel szemben jelenleg is számtalan büntető intézkedés van érvényben, mind a 2006-os, mind a 2009-es nukleáris próbarobbantás következtében. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi szankciók, amelyek most bevezetésre kerülnek, nyilvánvaló, hogy tovább nehezítik az észak-koreai rezsimnek azt a törekvéseit, hogy ők további nukleáris próbarobbantásokat, illetve rakétakísérleteket hajtsanak végre. Ugyanakkor az is bebizonyosodott már az elmúlt több mint 20 év során, hogy ezek a büntető intézkedések, ezek lényegében túlzott hatást nem gyakorolnak a Penyani rezsimnek a politikájára, tehát a nemzetközi közösségnek meglehetősen korlátozottak a lehetőségei.
De akkor milyen utat kellene választani ehelyett, hogyha úgy látszik, hogy ez nem működik?
Szintén, hogyha megnézzük az elmúlt 20 évnek a eseményeit, többször tapasztaltunk már olyan alapvetően pozitívnak induló, illetve hát pozitív részeredményekkel záródó fejleményeket, hogy létrejöttek részmegállapodások mind a észak-koreai rezsim, mind pedig az Egyesült Államok között. Tulajdonképpen az a 1991-es meg nem támadási szerződés, ami a koreai félsziget két állama között létrejött, és amivel most fenyegetőzik észak-koreai vezetés, hogy hétfőtől kezdődően ezt felmondanák, ez tulajdonképpen egy ilyen részeredménynek tekinthető. Visszatérve az elmúlt 20 évnek a fejleményeihez, én úgy gondolom, hogy voltak már nagyon biztató periódusok, amikor úgy nézett ki, hogy az Egyesült Államok ténylegesen hajlandó lenne tárgyalni Észak-Koreával, és létrejöhetne valami olyan megállapodás, ami biztosíthatja az egész térségnek a stabilitását. 1994-ben is létrejött ilyen típusú megállapodás, 2007 elején is létrejött ilyen típusú megállapodás. Sajnos az a általános bizonytalanság, ami az észak-koreai rezsimet körbeveszi, ezek lehetetlenné tették azt, hogy ezek a megállapodások, amelyek egyébként nagyon pozitívnak tekinthetőek, ezek tényleges tartalommal megtöltődjenek, és hát a gyakorlati megvalósításuk az bekövetkezzen.
De ön hangsúlyozottan azt mondja, hogy valójában Észak-Korea sem akar összecsapást. Mi lehet a rezsim célja, milyen pozíciót szeretne kivívni magának?
Azt kell tudni, hogy az észak-koreai rezsim nagyon szereti a kerek évfordulókat. A kerek évfordulókat, ez már többször bebizonyosodott, az idei esztendő 2013-as esztendő, pontosan a koreai háborút, harci cselekményeit lezáró tűzszünetnek
60.
évfordulója, így van, és az észak-koreai rezsim arra törekszik teljesen egyértelműen, hogy ez a 60. évforduló, ez egyben egy békeszerződéssel érjen véget, tehát egy békeszerződés jöjjön létre, mivel ők első számú hadviselőfélnek, nem a ENSZ tekint, hanem az Egyesült Államokat, ezért egy kétoldalú megállapodást akarnak létrehozni. Felvetődik a kérdés, hogy miért fontos az észak-koreaiaknak ez a békeszerződés, ami Egyesült Államok és köztük létrejöhet.
Hiszen ha a fenyegetést nézzük, akkor inkább ők a kezdeményező fél ebben a tekintetben.
Így van, hát ez a sajátos koreai taktika. Az észak-koreaiak abba bíznak, hogyha létrejönne egy ilyen típusú megállapodás, létrejönne egy békeszerződés, az lehetőséget nyitna arra, hogy az ország elinduljon a gazdasági, regionális gazdasági az útján, nemzetközi pénzügyi szervezetektől hitelt, illetve hát egyéb olyan egyezményeket tudnának kötni, ami a jelenleg meglehetősen rossz állapotban lévő észak-koreai gazdaságnak hát nagyon jót tenne.
Csoma Mózest, az ELTEC koreai tanszékének vezetőjét hallották. Most hírek következnek, de utána folytatódik a Világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja. Maradjanak velünk!